Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét, rogáte, azaz az imádság vasárnapján, úgy, amint azt egyházunk előírása szerint olvasom, Pál apostolnak a Timóteushoz írt első levele második részéből, az első három versből a következőképpen. Arra kérlek mindenek előtt, hogy tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és hálaadásokat minden emberért, a királyokért és minden feljebb valóért, hogy nyugodt és csendes életet éljünk teljes kegyességben és tisztességben. Ez jó és kedves a mi üdvözítő Istenünk színe előtt. Amen. Keresztény testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban szinte hallom a világból beszűrődő ellenhangokat. Jól néznénk ki, ha egész nap csak imádkoznánk. Vagy hova jutna ez a világ, ha mindenki csak imádkozna? Ha hozzáképzelt megvető hangsúlyra nem figyelünk, akkor azt kell mondanunk, hogy ezek nagyon jó kérdések. Persze ismerjük a gonosz mesterkedéseit, már a Biblia első lapjairól tudjuk, hogy már a kérdései is hamisak, és direkt Isten elleni válaszokat provokálnak ki. Azt csugalják, hogy Isten önző és önkényes módon korlátozza az életünket. Az előbb említett kérdésekből kiradírozzuk azt a szócskát, amit a gonosz csempészet bele, ami így hangzik, hogy csak, akkor azt látjuk, hogy hatalmas távlatok nyílnak meg előttünk. Mert valóban hova jutna ez a világ, ha mindenki imádkozna? És tényleg milyen jól néznénk ki, ha egész nap imádkoznánk? Ahogy Pál apostol írja is, hogy szüntelenül imádkozzatok. Ez az Isten akarata a ti javatokra. Aztán van még egy sokat hangoztatott érv az imádság ellen, miszerint a tehetetlen emberek imádkoznak. Mennyire más ez a mondat, ha a hangsúlyt áthelyezzük. A tehetetlen emberek imádkoznak. Bizony minden ember átéli életében nem is egyszer a tehetetlenség érzését. Halálos vészben, betegágy mellett, igaztalan támadások közepette, fizikai, szellemi, idegi, lelki terhelhetőség határán. Ilyenkor mindenkinek eszébe jut az imádság. Lehet, hogy valaki rögtön elveti és nem él vele, eddig se imádkoztam, ezután se fogok, de eszébe jut. Mert kellene valami emberfeletti segítség. És belénk van kódolva a reménység, hogy az imáink elérnek oda is, ahova az emberi erőnk már nem. Igen, a tehetetlen emberek imádkoznak. Akik tudják, hogy sokkal több vagy nagyobb a leküzdendő feladat vagy akadály, mint az emberi lehetőségeink. Akik tudják, azok imádkoznak. Az így kapott segítséggel pedig többre jutnak, mint a maguk erejében bízók. Ráadásul pedig tudnak alázatosak és segítőkészek maradni. A tehetetlen ember imádkozik, meg a hálás, meg aki hiszi a feltámadást és a megváltást. Pál nem véletlenül sorolja az imádság rokon értelmű szavait, mert így benne van ezekben a szavakban, az imára való buzdításban a másokért való könyörgés, a közösségben mondott ima, a hatalmas Úr előtti térdre boruló hódolat és a hála is, hiszen ezek a kifejezések ezeket a jelentéseket is magukban hordozzák. Tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és háladásokat. És ezek a könyörgések, imádságok természetesen nem zárják ki a tetteket, a magunkért és másokért való cselekvést. Sőt, az imádság a tettek előszobája, hiszen az imádságos csend mindig megerősít a küldetésünkre. Már a bencés szerzeteseknek is alapvető szabályuk volt, hogy imádkozzál és dolgozzál. A debreceni református kollégium homlokzatán is Ez a szöveg olvasható latinul. Imádkozzál és dolgozzál. Lutherről is tudjuk, hogy ha sok dolga volt, akkor még többet imádkozott, és így tudott megbirkózni megnövekedett feladataival. Nehéz lehet beismerni a gyengeségünket. De aki Isten előtt teszi ezt, az rádöbben, hogy az ima nem megalázó, hanem felemelő. Az imádság szárnyain maga mellé emel minket az Isten. Még a jót sem akarja önkényesen ránk erőltetni. Imáinkra feleletként akar jót tenni velünk. Igen, van, amit akkor ad meg, ha kérjük, mint a szülő a gyermeknek. Akkor adja meg, ha kérjük magunknak és másoknak. Nagy ajándék, nagy lehetőség és nagy felelősség az imádság. Milyen sok embernek van szüksége ránk, úgyhogy talán nem is tudják. Milyen sok embernek van szüksége arra, hogy imádkozzunk értük. Pál egyenesen azt mondja, hogy minden emberért imádkozzunk. És akkor jön megint az ellenkező gondolat, sugallat, hogy hát ezt nem lehet. Az egész világért, mindenért és mindenkiért nem tudunk imádkozni. De ha ezt elfogadjuk, akkor vajon kiket zárunk ki? Ha mindenkiért nem tudunk imádkozni, akkor kiket zárunk ki az imádságainkból? Legelőször az ellenségeink jutnának eszünkbe, ha vannak ilyenek. De hát őket külön is említi a mi Urunk, hogy szeressük őket, és imádkozzunk értük. De nem zárhatjuk ki azokat sem, akiknek a létezéséről olyan jó lenne megfeledkezni, nem észrevenni a bajukat, mint ahogy elfordítjuk a fejünket az utcai koldustól vagy részeg embertől. Mindenkiért imádkozzatok, mondja a mai igénk, minden emberért. Senkit nem zárhatunk ki. És akkor még mindig jön az akadékoskodó kérdés, hogy miért nem imádkozik mindenki magáért? Sokkal egyszerűbb lenne, nem? Gondoskodjon mindenki magáról. De mi van, ha nem tud? Miért kell egy újszülöttet vagy egy nyomorult beteg embert etetni, öltöztetni, fürdetni? Hát mert magától képtelen rá. Ránk van bízva, a mi dolgunk. Így az imádság is azokért is, akik nem tudnak imádkozni. És amíg másokért imádkozunk, közben mi is formálódunk, nehogy önzővé és érzéketlenné váljunk, messze eltávolodva Mesterünktől, Jézus lelkületétől. Istenhez forduló imáinknak kell, hogy legyen kapcsolata az emberek felé forduló magatartásunkkal. És mi lehet a legfőbb, amit minden embertársunknak kérhetünk? Igénk így folytatódik a jól ismert félmondattal. Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság megismerésére. Hát ez lehet a középpontja, ez lehet a célja a másokért mondott imáinknak. Kérhetjük, hogy belássák Isten az Úr, Jézus a pásztor, és mi az ő nyája lehetünk és vagyunk. És minél többen így hiszik, annál inkább érezni fogjuk, hogy Isten országa közöttünk van. Tartsatok könyörgéseket minden emberért. Írja Pál apostol, de tovább is megy, mert tudja, hogy konkrétan is meg kell említenie egy olyan réteget, amit talán sokszor szívesen kihagynánk. Imádkozzatok a királyért és minden feljebb valóért. Rossz belegondolni, hogy keresztény emberek is hányszor kígyót békát kiabálnak a főnökükre, vagy felelős vezetőkre. Kígyót békát kiabálnak rájuk, és csak azért nem átkot szórnak rájuk, mert az nem illik hozzánk. Pedig ez a kettő ugyanaz. Pál apostol sokat küzdött a korán megjelenő tévhitekkel. Jöttek sorra lelkes tévtanítók, és a maguk vagy tanításuk tökéletességének tudatában keményen leszólták a bűnös világot. Ennek a magatartásnak a nyomai máig itt vannak, a keresztény világban, egyházainkban, közöttünk. De aki magas lóról lenézi, megítéli és megveti a világot, a másik embert, az nem tud imádkozni érte. Pál is az Úristen nem kérdezi, hogy egyetértesz-e a főnököddel, a munkahelyi, politikai, állami vezetőddel. Nem kérdezi, hogy milyen embernek tartod őt, vagy mi a véleményed a képességeiről. Ilyen kérdés nem hangzik, csak a felszólítás, hogy imádkozz érte. És mielőtt bármi ellenvetésünk lenne, tudatosítsuk, hogy Pál apostol idején, amikor ezt a levelet írta, ki volt a legfőbb uralkodó? Nérónak hívták, aki Pál fölött is kimondta a halálos ítéletet. És Pál imádkozik érte, mert ezt tanulta Jézustól, szavaiból és élete példájából. Mit kérhetett Nérónak Pál? Nem arról van szó, hogy ráerőltetné a keresztény hitet, hogy Uram, akárhogy is, ha akarja, hanem térítsd meg őt. Hanem azt olvastuk, hogy nyugodt és csendes életet éljünk, teljes kegyességben és tisztességben. A magunk nyugodt és csendes életeért imádkozunk, amikor a felsőbségért imádkozunk. Vagyis aki a királyért, vagy bármilyen felsőbségért imádkozik, az mindenkiért imádkozik. Nem egyformán kedvesek számunkra a feljebb valók. Kinek az egyikért, kinek a másikért könnyebb imádkozni. Kinek az egyik főnökért, polgármesterért, esperesért, püspökért, kormányért, miniszterelnökért könnyebb imádkozni, kinek a másikért. De ilyen kérdés nem volt, hogy mi a könnyebb, vagy mi a nehezebb. Imádkozzatok értük. Azért, hogy a Teremtőtől kapott feladataikat egyre inkább kifogástalanul tudják ellátni. És miért is imádkozunk értük? Azért, hogy nekik tetszünk. Hogy valamiféle előnyökre tegyünk szert, valamiféle protekcióért imádkozzunk értük? Keressük a kedvüket így is? Szó sincs róla. Pál írja, az Isten tetszésére kell így cselekednünk. Ez jó és kedves, ami üdvözítő Istenünk színe előtt. És ami neki jó és kedves, az nekünk magunknak is örömünkre van. Ahogy az oltár előtti igében hallottuk, kérjünk és megkapjuk, hogy a mi örömünk teljessé legyen. Imádkozzunk, hogy végül a mi örömünk legyen teljessé. Gondoljunk bele, van olyan, hogy nem tudunk örülni? Lehet, hogy valami baj van az imádságainkkal. Amikor képtelenné válunk az örömre, vizsgáljuk meg az imádságainkat. Hatalmas kiváltság, hogy ilyen kapcsolatban lehetünk az Úristennel, hogy megszólíthatjuk, hogy beszélhetünk hozzá. Hatalmas kiváltság, hát éljünk vele, éljünk az imádság lehetőségével, és éljünk az imádság Urával, hogy az örömünk teljes legyen. Kívánom mindnyájunknak, hogy meglássuk, hogy hova jut a világ, hogyha mindenki imádkozik. Lássuk meg, hogy milyen jól nézünk ki, milyen jól néznénk ki, ha mindig imádkoznánk. És ezekben a napokban különösen is imádkozzunk azokért, akik már nagyon várják a harangszót, az orgonaszót, hogy evangélikus egyházunkban is újra teljesen szabadon jöhessünk az Isten tiszteletekre. Várjuk a döntést, ami erre lehetőséget ad nekünk. Imádkozzunk azokért, akik indulnak, akik indulnának a kinyíló templomainkba, hogy ne legyen előttük akadály, hanem szívük szándéka szerint valóban ide érhessenek a közösségünkbe azok is, akik mindig is itt voltak, és azok is, akik messzebbre szakadtak, Imádkozunk azokért, akik indulnak, indulnának Krisztus útján, de valami még akadályozza őket. Imádkozzunk értük, hogy legyőzve minden akadályt, hadd érezzék meg igazán azt a vonzást, ami Isten országa felől árad ránk, és hadd lehessünk együtt velük is egy őszinte imádkozó, éneklő, Istent dicsérő közösségben. Imádkozzunk minden emberért, imádkozzunk azért, hogy Pál is írja, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére eljusson. Imádkozzunk ezért, hogy aztán végül is a mi örömünk is teljessé lehessen ott az Isten országában. Amen. Imádkozzunk. Urunk, megvalljuk, hogy imádságunkban is sokszor vétkeztünk, mert csak magunkra gondoltunk. Kérünk, taníts minket imádkozni akaratod szerint, hogy könyörögjünk és hálát adjunk minden emberért, családunkért és munkatársainkért, egyházi és világi előjáróinkért, főként pedig evangéliumot terjedéseért és országod eljöveteléért. Könyörgünk és hálát adunk most mindezekért, hogy nyugodt és csendes életet éljünk, ígéreted szerint. Kérünk, hallgass meg minket, amikor egyszülött fiad nevében együtt még így imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Áradjon rád az áldás, Isten gazdagsága és hűsége, Isten ereje és vigasztalása, Isten öröme és irgalmassága. Áradjon rád az áldás, hogy azzá légy, akinek ő szeretne látni téged, hogy teljesíthesd azt, amit küldetésként rád bízott. Áradjon rád az áldás, hogy növekedjél az ő szeretetében, hogy életed belesimuljon terveibe és szándékaiba, és Isten támaszod legyen minden nehéz pillanatban. Áradjon rád az áldás, hogy felismerd őt mindenben, hogy megmutathasd őt emberségedben, és áldás légy sokak számára. Járjon veled a kegyelem, ma és életed minden napján, és töltse be szívedet Isten nagy békességével. Isten népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged, az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad, az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Amen.